Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától. Tíz óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Csaknem 10 000-en érkeztek Ukrajnából csütörtökön, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Az ukrán-magyar határszakaszon 6.987-en léptek be Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül 4.735-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte a rendőrség. A beléptetettek közül 40 embernek állította ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Az érintetteknek ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért áll a közleményben. Magyarország számára kulcskérdés a világgazdaság nyitottsága, ezt jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában Berlinben. Magyarország nem tud a mostani életszínvonalon élni, ha csak a 10 millió magyar gazdasági piacára számíthat, fogalmazott a kormányfő hangsúlyozva, tragikus volna a világ többi részétől való elzárkózás. Orbán Viktor kiemelte, a nyitott világgazdaság akarásában Németország is a szövetségesünk, hiszen ők is termelő ország, és el kell adniuk a termékeiket a világban, ezért érdekünk, hogy nyitott maradjon a világgazdaság. Orbán Viktor a Mercedest hozta a két ország közötti gazdasági kapcsolat példájaként megemlítve, a járműgyártó 3800-4200 új munkahelyet hoz létre Kecskeméten, 7 lakat alatt tartott új modellek és a hozzájuk szükséges alkatrészek gyártására, fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, átalakuláson megy keresztül a német ipar, a kérdés az, hogy ebben a technológiai váltásban van-e helye a magyaroknak, lesz-e helye a magyaroknak vagy sem, és a válasz az, hogy lesz. A legmagasabb piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a Hungaromet ZRT két déli vármegyére szombatra. Csongrád, Csanád és Békés vármegyében a napi középhőmérséklet 29 Celsius fok felett alakulhat szombaton. Másodfokú figyelmeztetést adtak ki szombatra Baranya, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékre, szintén a magas középhőmérséklet miatt. Ezeken a területeken várhatóan 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Emellett szombatra másodfokú figyelmeztetést adtak ki hevesebb zivatarok kialakulása miatt. Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre. Ezeken a területeken a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. A magyar felnőttek több mint fele soha nem sportol, és ezt a legtöbben azzal indokolják, hogy nincs kedvük hozzá, illetve nincs rá idejük. Ez derül ki az aktív életmóddal foglalkozó kutatásból, amelynek megállapításait Budapesten sajtótájékoztatón ismertették. A felmérést 2023. novembere és 2024. januárja között 1260 fős Magyarország felnőtt lakosságára reprezentatív személyes lekérdezéssel a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének megbízásából, az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásával a Tárki Társadalomkutató Intézet végezte. A kutatás szakmai partnere a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt. Rivész Máriusz, a miniszterelnökség Aktív Magyarországért Felelős Államtitkára arról beszélt, államtitkárságának feladata, hogy minél több embert, minél jobban megmozgasson, ezért keresik azokat az ötleteket, amelyek ezt lehetővé teszik. A felmérésből az látszik, hogy az anyagi helyzet meghatározza a mozgást, a jó anyagi helyzetűek 51%-a, míg a rossz anyagi helyzetűek 17%-a mozog hetente. A település típus és a nemek esetében körülbelül 10%-os különbség van a férfiak és a Budapesten élők javára.
Az időjárásról.
Pénteken változó vastagságú és mennyiségű fátyol felhőzet, illetve szaharai por szűri zavarja a napsütést, emellett gomoly felhők is képződhetnek, csapadék nem lesz, a keleti szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 36 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hey, ha rá gondolok hosszú évek után, mit vettél el és mit tettél hozzám? Nem tudom, hogy szembenézni mire elég, de emberként lépek most eléd. Nekem beszakadt a föld, és leszakadt az ég, amire vágytam, az már nincsen rég. Túlélem-e majd, kérdezem a válaszok Istenét, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, fény kell nekem éjjel, amikor harcolok a sötéttel, jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Igen, egyetlen szó. Visszafordulni nincsen már idő, újra kezdeni nincsen elég erő. Folytatni kell, engem is vigyen el az út, elengedtem az összes háborút. Keresem az át, meg átérzett pillanatok igazát. Ja Istenem, ugye megkapom a továbbhaladás jogát, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, a sötéttel, jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Igen, egyetlen szó. Igen, fény kell nekem éjjel, a sötéttel, jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Igen, egyetlen szó. Igen,
szárnyak szárnya. Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez az Európa Szalon, az Európa Rádió magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezető Huszár Kata köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban egy egészségügyi szakemberről hallhatnak, aki több mint 4 évtizede van ezen a pályán. Segédápolóként kezdett el dolgozni, majd volt például szülésznő is, boldogan segítette világra a gyermekeket. A folyamatos munka mellett számtalan iskolát elvégzett, számtalan képzésen részt vett, mindig megújulva, mindig egy újabb szakterületet, akár szakmát megismerve. Számos elismerésben részesült, Legutóbb Miskolc város névúdíját vehette át a városnapján. Kedves hallgatóink, Virágné Kalu Ágnes, egészségügyi szakember lesz ma a vendégünk.
Harmadik generációs ápolónőként, nagymamám bába volt, édesanyám szülésznő volt, és én pedig ápolónőként dolgoztam, szinte az ereimben már az egészségügy folyik, ezt szoktam mondani, és innen kaptam indítatást, mert már édesanyám korán bevitt a kórházba, ő a szülészet nőgyógyászaton dolgozott, és korán bevitt, és nekem nagyon megtetszett az a millió, amiben ő dolgozott, és úgy gondoltam, hogy folytatom ezt a pályát. Én orvos szerettem volna lenni, de bevallom, már nem bánom, hogy nem lettem orvos. Kettőször jelentkeztem az orvos egyetemre, amely nem sikerült, és 1979-ben, amikor elvégeztem a gimnáziumot, akkor voltak a nagyobb intézményeknek, amit ma úgy hívunk, hogy toborzás, akkoriban voltak ilyen tájékoztató előadások, és akkor én úgy döntöttem, hogy a megyei kórházban kezdem el a munkát, és 1979. július 1-jével kezdtem el dolgozni, idestova 45. éve vagyok már a pályán, és amikor bementem az akkori intézményvezetőhöz, Földesi Sárika nénihez, akkor abban egyeztünk meg, hogyha én július 1-jel felveszem a munkát, akkor ő szeptemberben engem beiskoláz, mert segédápolónőként tudott csak alkalmazni. Felajánlotta nekem, hogy vagy az idegsebészeti osztályra menjek, vagy a traumatológiára, és hát vízöntőként mindig szerettem a kihívásokat, és ezért úgy döntöttem inkább a traumatológiai, tehát baleseti sebészetre, ahol az égész szeptikus osztály részlegre kerültem, ami azért elég nehéz részleg volt. Nagyon szerettem itt dolgozni, mai napig is szívesen emlékezem rájuk. Szerintem akkor lettem a kisdiák lányból felnőtt nő, ott nevelődtem, tehát az ottani kolléganők voltak, akik segítettek ebben. Én nagyon szerettem ott dolgozni. Nehéz volt, de nagyon szerettem ott dolgozni. Elvégeztem közben az ápolónőképzőt, a felnőtt szakápolóit is, és közben 1983-ban átkerültem édesanyám hívására a Semmelweis Kórház szülészetnőgyógyászati osztályára, ahol a szülésznőképzőt is elvégeztem.
Kedves hallgatóink, hamarosan tehát Virágné Kalu Ágnes egészségügyi szakemberrel beszélgetünk, többek között a pályájáról, életútjáról, a sok-sok éves tanulásról, illetve a jövőbeli terveiről is. Tartsanak velünk!
Aludnék, de a hajnal lány nesze felzavar. A kopott város csendjét mossa egy hűs vihar. Dobol a föld, zokog az ég, sírt most mindenért. Kopog a szó, ázik a lét, érzem nedves leheletét. Szívemben tűz érség, könnyezem úgy, mint rég. Testem a szél szárnyán, zuhanó táncot jár, szabadon. A tavaszi zábor ezernyi íze az arcomon, fürdes még szavaiddal, úgy érzem szomjazom. Dobol a szív, ébred a föld, a százszor meggyötört, lüktet a táj, éled a dal, és mindez örökké tart. Szívemben
a csillagot. az égből. Szívemben tűz és jég, könnyezem úgy, mint rég, testem a
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Kedves hallgatóink, Virágné Kalu Ágnes 44 évvel ezelőtt segédápolónőként kezdett el dolgozni a Miskolci megyei kórházban. Később boldogan segítette világra a gyermekeket, a családi hagyományokat továbbvéve, immáron harmadik generációs szülésznőként. De dolgozott az ápolásfejlesztési csoport tagjaként, tevékenyen részt vett az ápolási dokumentáció kidolgozásában, annak országosan is elismert gyakorlati alkalmazásában. 27 éve az egészségügy új ágaként életre hívott otthoni szakápolásban kezdett el dolgozni. Aktívan részt vett a szakma társadalmi szervezeteinek munkájában, folyamatosan tanul, új ismereteket, szakmákat szerez, de tanít is, hiszen fontos számára az ismeret átadás is. Vallja, ápolni csak szeretettel, empátiával, szakmai hozzáértéssel, felelősségtudattal lehet. Kedves hallgatóink, Virágné Kalu Ágnessel beszélgetünk. Köszöntöm itt az Európa Rádió stúdiójában Virágné Kalu Ágnes egészségügyi szakembert, aki idén Miskolc város napján Nívódíjban részesült. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és sok szeretettel gratulálok az Európa Rádió nevében a díjhoz.
Köszönöm szépen.
Vágjunk is bele, beszélgessünk arról, hogy honnan jött az indítatás, hogy az egészségügyben kezdjen dolgozni. Ha jól tudom, ez azért nem egy új keletű dolog volt a családban.
Igen, hát harmadik generációs ápolónőként nagymamám szülész vagy bába volt, édesanyám szülésznő volt, és én pedig ápolónőként dolgoztam, szinte az ereimben már az egészségügy folyik, ezt szoktam mondani, és innen kaptam indítatást, mert már édesanyám korán bevitt a kórházba, ő a szülészet nőgyógyászaton dolgozott, és korán bevitt, és nekem nagyon megtetszett az a millió, amiben ő dolgozott, és úgy gondoltam, hogy folytatom ezt a pályát.
Akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nem volt idegen ez a terep egyáltalán, tehát otthonosan mozgott a kórházban?
Igen, nekem nagyon tetszett, én orvos szerettem volna lenni, de bevallom, már nem bánom, hogy nem lettem orvos. Kettőször jelentkeztem az orvosi egyetemre, amely nem sikerült, és 1979-ben, amikor elvégeztem a gimnáziumot, akkor voltak a nagyobb intézményeknek, amit ma úgy hívunk, hogy toborzás, akkoriban voltak ilyen tájékoztató előadások, és akkor én úgy döntöttem, hogy a megyei kórházban kezdem el a munkát. Azt el kell mondanom, hogy a gimnáziumban, 30 akárhány fős osztályunkban egyedüli voltam, amikor megkérdezték, hogy ki nem tanul tovább, hogy én voltam az, aki jelentkeztem. És 1979 július elsőjével kezdtem el dolgozni, idestova 45. éve vagyok már a pályán, és amikor bementem az akkori intézményvezetőhöz, Földesi Sárika nénihez, akkor abban egyeztünk meg, hogyha én július 1-jel felveszem a munkát, akkor ő szeptemberben engem beiskoláz, mert segédápolónőként tudott csak alkalmazni. Felajánlotta nekem, hogy vagy az idegsebészeti osztályra menjek, vagy a traumatológiára, és hát vízöntőként mindig szerettem a kihívásokat, és ezért úgy döntöttem inkább a traumatológiai, tehát baleseti sebészetre, ahol az égészeptikus osztály részlegre kerültem, ami azért elég nehéz részleg volt.
Hogyan emlékszik vissza itt az első hetekre, hónapokra? Mert azért gondolom, itt ez abszolút a mély víz.
Nagyon szerettem itt dolgozni, mai napig is szívesen emlékezem rájuk. Szerintem akkor lettem a kisdiák lányból felnőtt nő, ott nevelődtem, tehát az ottani kolléganők voltak, akik segítettek ebben. Én nagyon szerettem ott dolgozni. Nehéz volt, de nagyon szerettem ott dolgozni. Elvégeztem közben az ápolónőképzőt, a felnőtt szakápolóit is, és ezek közben 1983-ban átkerültem édesanyám hívására a Semmelweis Kórház szülészetnőgyászati osztályára, ahol a szülésznőképzőt is elvégeztem.
És itt erre honnan jött az ötlet? Ez is a családi indítatás, a szülésznőképző?
Mindenképpen szerettem volna elvégezni, és akkor én elmentem a megyei kórházban az ápolási vezetőhöz, és kértem, hogy lehetne áthelyezni engem a szülészeti osztályra, de mondta, hogy akkor sajnos már betelt a létszám, tehát itt nem tudnak fogadni, így kerültem a Semmelweis kórházba, és itt dolgoztam, közben elmentem szülni. 1989-ben született meg a nagyobbik fiam, 92-ben a kisebbik, és hallottam 93-94 tájékán, hogy a Semmelweis kórházban megüresedett az egyes belgyógyászat főnővéri állása. És akkor én azt gondoltam, hogy én azt megpályázom. Meg is pályáztam, de ez nem sikerült nekem, viszont kaptam egy felkérést, hogy a akkori ápolásfejlesztési csoportban, ami ekkor egy nagyon innovatív dolog volt, Novák Piroska, most már ápolási igazgató, akkor még csak intézetvezető főnővéri titulusok voltak, hogy ő szervezte ezt a csoportot, ő egy nagyon innovatív vezető volt, tehát mindenféle ápolási újdonságra nagyon, tehát a szívügye volt, és így kerültem az ápolásfejlesztési csoportba 1994 körül.
Mit jelent egyébként ez az ápolásfejlesztés? Hogy fogalmazzak, új fogásokat, új módszereket vezetnek, betanulnak meg?
Mi akkor az ápolási dokumentáció fejlesztésével foglalkoztunk, illetve a kórház, neki nagy érdemei voltak a gyulai, az egri, a budapesti klinika, a debreceni és a miskolci Semmelweis kórház volt az, aki az ápolási dokumentáció fejlesztésében előjárt, annyira, hogy ez az ápolási dokumentáció aztán elterjedt országosan, és ma a orvosi dokumentáció mellett a beteg dokumentációjának része jogilag is.
Ezek azért igen nagy dolgok, én azt gondolom, ez milyen érzés, hogy ebben abszolút ilyen mértékben kivette a részét?
Hát számomra ez nagyon jó érzés volt, főleg amikor mentünk fel ugye a minisztériumba, és akkor ott hallgattuk az előadásokat, és akkor tulajdonképpen ez egy elismerés volt a kórház részére, ebbe részt vettem én is, és majd ezután a felfekvések, vagy a dekubitusoknak a protokolljának az elkészítésében is részt vett a kórház, és itt szintén a ápolásvezetőt tudom megemlíteni, hogy ő a mostani dekubitus tímeknek a kezdeményezéseit, vagy kezdeményét már a Semmelweis kórházban akkor létrehozta.
Ugye 1997-től egy, hát ha mondhatjuk úgy, az egészségügynek egy új szegmense nyílt meg ön előtt, mert hogy ugye az otthoni szakápolás kezdődött el ekkor. Ide honnan jött az ötlet, hogy akkor ezt el kellene itt indítani?
Megmondom őszintén, hogy én már 95 körül, amikor visszamentem dolgozni, gondolkoztam rajta, hogy kiváltom a vállalkozóit, mint vállalkozó ápoló. Írtam is akkor az önkormányzatnak, és akkor teljesen új dolog volt, tehát mondták, hogy olvassam el ezt a jogszabályt, meg azt, tehát nem volt még akkor fogadókészség rá. Majd 1996-ban a otthoni szakápolási tevékenységet a társadalombiztosítás befogadta, és ekkor lehetett pályázni, vagy létrehozni otthoni szakápolási szolgálatokat. Tehát elindultak, 96-ban voltak az első befogadások a NEAK részéről, ugye akkor még OEP volt, és majd én 1997. április 15-én indítottam el a saját szolgálatomat, ami pályázat útján került létrehozásra, és nagyon-nagyon sokat kellett vele dolgozni, mert nem csak az eszközöket kellett beszerezni, hanem a munkatársakat is. Emlékszem, először közeti ápolókkal indultunk, nagyon-nagyon nehéz volt, végig kellett járni a települések házi orvosait, hogy együttműködését kössünk, ismertessük velük ezt a szolgáltatást, tehát ez egy nagyon nehéz úttörő munka volt akkor.
Mit lehet tudni egyébként erről az otthoni szakápolásról? Én azt gondolom, hogy akik ugye, hát hogy mondjam, sajnos benne vannak, azok ismerik, de azért akiknél ez nem merült még fel sem a rokonságban, sem a szűkebb családban, azok nem biztos, hogy túl sokat tudnak róla.
Ott kezdeném, hogy nem szabad összekeverni a házi segítségnyújtással, mert a házi segítségnyújtás az a szociális szférának egyik szolgáltatása, az otthoni szakápolást pedig úgy lehet tekinteni, mint a kórház kinyújtott karjaként, tehát azokat a szakfeladatokat végezzük az otthoni szakápolásban, azokat az ápolási szakfeladatokat végezzük az otthonápolásban, amit esetleg a kórházban is elvégeznének. Ilyen például a kötözések, felfekvések kezelése, gégekanül tisztítása, szondatáplálás, gyógytorna, fizikoterápia. Tehát az otthoni szakápolás az olyan kórházat kiváltó vagy lerövidítő tevékenység, amelyben a beteg otthonában történik a házi orvos elrendelésére a szakápolási feladat.
Gondolom ezt, ahogy a neve is mutatja, abszolút csak szakemberek végezhetik.
Igen, az otthoni szakápolásban jogszabály által meghatározott szakemberek dolgozhatnak, tehát még nem is úgy, mint esetleg a kórházban, hogy ha nincs ember, akkor felvesznek és majd kiképzik, hanem nálunk csak szakápolók és főiskolát végzett gyógytornászok, diétetikus a hospice-ba dolgozhat.
Ön is részt vesz egyébként itt a mindennapokban az otthoni szakápolásban?
Hát amikor megindultunk, mi 50 vizittel indultunk meg, az azt jelentette, hogy három és három negyed beteget láthattunk el egy hónapban, mert az otthoni szakápolásban először 14 vizit rendelhető, amely 56 vizitre, háromszor 14, tehát 56 vizitre meghosszabbítható, és bizony az első időkben sose felejtem el, perecesen voltam egy égett betegnél a kötözés. Tehát igen, ma már sajnos életkoromból adódóan is inkább a szervezési részében veszek részt, de ha kell se helyettesíteni, nem felejtve a szakmát, azért el szoktam menni.
Igen, csak szerteágazó azért itt a munkája, mert hogy, ha jól tudom, tanít is. Múlt idő ez, vagy jelen?
Igen, már egyre kevesebb óra számba, de a Ferenci Sándor egészségügyi technikumban óradó tanárként tanítok, nagyon szeretek tanítani, és a szakmásoknak, és azt vallom, hogy ha csak egy embert is rá tudok beszélni, hogy tovább tanuljon, vagy ezzel a karrierjét segítem, akkor már nem éltem hiába.
Rengeteg publikációja is megjelent már. Miért tartja azt fontosnak, hogy írjon is erről a szakmáról?
Volt egy újságunk, sajnos azóta már nem működik, az Otthonápolás című újság, ebben több cikken megjelent. Én szeretek ilyen úgymond kutató tevékenységeket végezni, és ezért úgy éreztem, hogy itt azért meg kellene osztani ezt a többi szakemberrel is, amit én gondolok.
Azért arról is szót kell, hogy ejtsünk, ahogy én néztem itt a méltatásban, hogy hát tulajdonképpen amellett, hogy dolgozik és tanít is, valamint publikál is, a folyamatos önképzés az önnél az abszolút az élettel együtt járó folyamat. Igaz? Ezt jól láttam.
Igen, lehet, hogy mint csak erre tudok utalni, mint vízöntő, ez a belső elégedetlenség, vagy akar, vagy tudni vágyás dolgozik bennem. Eddig nem szeretném úgy kiemelni, de 8 diplomát szereztem. 1995-ben szereztem a akkori Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetemen diplomás ápoló végzettséget, az egy főiskola volt akkor. Ezután dolgoztam, és akkor úgy éreztem, hogy még kellene tanulnom, és 1998-ban a Miskolci Egyetemen posztgraduális képzésben területfejlesztő diplomát szereztem, majd 2005-ben ugyanitt Európa szakértőt, 2015-ben a Debreceni Egyetemen mesterfokozatú okleveles ápolóként végeztem, 2018-ban a Miskolci Egyetem mesterfokozatú egészségügyi tanárvégzettséget szereztem, 2020-ban a Debreceni Egyetemen mentálhigiénés szakember diplomát kaptam, és ugyanebben az évben az ELTE-n mesterfokozatú egészségpolitikai szakértőként végeztem, 2023-ban coachként. Úgyhogy egy kicsit ilyenkor zavarba vagyok, amikor fel kell ezeket sorolni. Egyéb ilyen szakvégzettségeim is vannak, amit ki szeretnék emelni, hogy ez a hospice koordinátor, szakápoló, rehabilitációs tevékenységterapeuta. Ezeket azért végeztem, hogy az otthonápolásban széles körülön rá tudjak látni azokra a tevékenységekre, amik érintik.
És ha jól tudom, jelenleg is tanul.
Igen, jelenleg ott kezdeném, hogy édesapám Alzheimer kóros volt, és enyhefokú demenciában, vagy inkább úgy mondom, hogy súlyos bodó demenciában szenvedett, és azt láttam, hogy a közösség, a lakóközösség, ahogy lakott, egyre jobban kiközösítette őt, miután úgy látták, hogy beteg. És akkor szegény édesapám mondta, hogy neki nincs kivel beszélgetni, ezért azt találtam ki, vagy azt mondtam neki, hogy apukám, majd csinálok én neked egy olyan közösséget, ahol te veled lesz, aki beszélget, és akkor a demens nappali ellátóhelynek a létrehozásán gondolkoztam. Ehhez viszont úgy gondoltam, hogy ennek megfelelő szakma kellene, vagy szakterület kellene, és jelentkeztem a SOTE vezetőképzőjének szociális szolgáltatás menedzser szakára, és jelenleg végzős vagyok.
Hogyha ezt elvégzi, akkor ezzel tulajdonképpen milyen szakmát lehet majd folytatni?
Hát ezzel a szociális területen tudok majd ebben a demens nappali ellátóhelyen tevékenykedni.
Úgy veszem észre, hogy tulajdonképpen az ön életét teljes mértékben átszövít az egészségügy, a segíteni akarás, a tudás átadásának a fontossága, illetve hát a tudás megszerzésének is a fontossága. Miért számít önnek ennyire, hogy folyamatosan megújuljon, folyamatosan tanuljon? Ugye hallottunk itt néhány indítatást, de hát azért valljuk be, ez igencsak sok emberben megvan, sok ember tudná, hogy hát lehet, hogy erre kellene elindulni, de mégis nagyon kevesen teszik meg. És úgy gondolom, hogy itt azért komoly-komoly elhatározások vannak minden egyes ilyen képzés előtt.
Tulajdonképpen egyszer szeretek tanulni, másodszor pedig ez a belső feszültség, ami szerintem minden vízöntőben benne van, hogy még többet tudásilag, még többet tegyen, és szerintem ez. Meg nekem ez a hobbim, tehát van, aki bélyeget gyűjt, én pedig nekem ez a hobbim, a tanulás.
Mi az, amit szeret a szakmájában? Ugye hallottuk, hogy már tulajdonképpen az ápolásnál a szervezésben vesz leginkább részt, tehát hogy ott már talán elmondhatjuk, hogy nincsenek meg ezek a napi dolgok, de azért most a kifejezetten itt abszolút az egészségügyet nézzük, és ugye az elmúlt évtizedeket, amikor valóban kezdőápolóként, segédápolóként dolgozott, szülészeten dolgozott, illetve otthonápolásban is abszolút részt vett, kivette a részét, valamint az ápolás fejlesztési csoportban. Mi volt, ami a legnagyobb örömöt adta?
Hát megmondom őszintén, hogy tényleg az ápolói pálya minden lépcsőfokát végigjártam, tehát a segédápolótól az egyetemi ápolóig, és mondhatom, hogy arszpoetikám, de ugye ez egy költői kifejezés, az, hogy az embert egészében kell tekinteni, amit el is mondtam, és nem lehet részenként ápolni. Tehát, hogyha test beteg, akkor a lélek is megbetegszik, ha a lélek beteg, akkor a test sem lesz egészséges. És minden embert a korának megfelelően kell ápolni, és minden beteg, akármilyen kis betegsége van, akár csak egy náthája van, vagy súlyos beteg, ugyanúgy kiszolgáltatott abban a helyzetben.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Virágné Kalu Ágnes egészségügyi szakemberrel. Maradjanak velünk!
Ha egyszer régen megkérdezted volna, hogy mit remélek, mire vár. vágyom én. Nem gondoltam akkor, hogy csak ennyi a világ, s a gyermekkor oly gyorsan véget ér. Mesélhetnék most az álmaimról, szinte mint helyett lett B-terv, aztán C. Talán lesz majd házikó, és benne szép család, és egy társ, aki az úton elkísér. Mesélj hát nekem a boldogságról, hazud kérlek, hogy azért lesz szép. Mondd, hogy lesz még több is, és én elhiszem neked, hogy mindez talán nem csak álomkép, hogy mindez talán több, mint álomkép. Talán meglep egyszer engem majd az élet, csak nem voltam még jókor jó helyen. Tehát meg kéne csak látnom a mostban is a szépet, nem csak álmokat kergetni szüntelen. Talán túl sokszor és túl sokat reméltem, talán jobb volna, ha megelégednék. Tehát észre kéne vennem az egészet a félben, hisz mindez talán több, mint épp elég. Mesélj hát nekem a boldogságról, hazud kérlek, hogy az élet szép. Mondd, hogy lesz még több is, és én elhiszem neked, hogy mindez talán nem csak álomkép. De
Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Kedves hallgatóink, a vendégem továbbra is Virágné Kalu Ágnes, egészségügyi szakember, aki idén megkapta a Miskolc város névúdíját. Hallhatták, dolgozott már segédápolóként, szülésznőként, ápolásfejlesztési csoport tagjaként is, 1997-től pedig az otthoni szakápolásban kezdett el tevékenykedni, Borsodabói Zemplén vármegyében az elsők között.
Hallottam a kisfilmben, amit ugye készült önről itt a kitüntetés kapcsán. Volt egy olyan mondat, nem tudom, hogy pontosan idézem-e, ápolni csak szeretettel, empátiával, szakmai hozzáértéssel, felelősségtudattal lehet. És itt hát kicsit buncolgatnám ezt a mondatot. Például mit jelent az a rész, hogy szeretettel? Mert azért felmerül az emberben, hogy amikor mondjuk valóban egy otthoni szakápoló nap mint nap, vagy akár hétről hétre több alkalommal találkozik a beteggel, egyre jobban megismerik egymást, ott azért gondolom valami kötődés is kialakul. Mennyire lehet ezt leválasztani a munkáról?
Én úgy gondolom, hogy le lehet ezt választani, de azért szorosabb kapcsolat alakul ki azok között, az ápolók között, akik kiállnak a beteg otthonába, hiszen a beteg van otthon. Tehát én mindig elmondom az én dolgozóimnak, és szerintem mindenki magáévet tette, hogy lehet, hogy te ahhoz a beteghez ötödiknek mész, de annak a betegnek te első vagy. Tehát egész nap téged fog várni, tehát teljesen összekapcsolódik addig az ápolás alatt az életetek. Az, hogy szeretettel, én azt gondolom, hogy minden segítő pályán csak úgy lehet részt venni, vagy dolgozni, ha szeretjük az embereket, tehát hogyha megvan az emberek iránti tisztelet, szeretet.
Tudható, hogy részt vesz a szakma társadalmi szervezeteinek munkájában is. 2000-től például 2016-ig a Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület elnökségi tagja volt. Itt milyen volt a munka?
Nagyon szerettem, mert ezzel valamennyire az otthonápolásban az előrehaladást tudtuk segíteni, tehát kikérték a szakvélemény, már ennek az egyesületnek a szakvéleményét az otthonápolást érintő, és mai napig is kikérik, az otthonápolást érintő kérdésekből, és 2009-ben együtt alakítottuk az otthonápolás fejlesztésének koncepcióját, ami aztán beadásra került.
Azt gondolom, hogy mindenképpen beszélnünk kell itt az otthonápolással kapcsolatosan a COVID időszakáról, ami ugyan talán mondhatjuk azt, hogy minden embernek igencsak lélekpróbáló volt, de azért gondolom itt az otthonápolásban egy külön nehézséget okozott. Hogyan zajlott ez le?
Hát a COVID időszak az nagyon, nagyon nehéz volt minden otthonápolási szolgálatnak az életében, mert a kórházakban akkor volt ez a bizonyos típusú leállások, tehát a COVID miatt, és igyekeztek a betegeket azért otthonukba kihelyezni, vagy áthelyezni, és nagyon sok nagyon beteg embert kaptunk akkor a mi tevékenységi körünknek megfelelő betegeket. Hát bizony nagyon nehéz volt maga a szervezés is, mert sokan voltak, akiket áthelyeztek ápolók esetleg másik osztályra, akik másodállásban dolgoztak nálunk, vagy voltak, akik elkapták a COVID-ot. Arról nem beszélve, hogy szinte a betegek kétharmada COVID-os volt, amikor kijött a kórházból, tehát nekünk ez nagyon nehéz időszak volt.
Munkája elismeréseként számos díjban is részesült, itt néhányat felsorolok. Például 2013-ban Szent Erzsébet díjat kapott itt a Borsod-Zemplén megyei közgyűléstől, a megyében végzett kimagasló munkájáért Kossuth Zsuzsanna emlékplakettet is átvehetett, illetve 2021-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszteri dicséretét is, hát ugye idén pedig, május 11-én Miskolcváros névúdi díját. Ez utóbbi díj mennyire készteti számvetésre, elgondolkozásra itt a pályát, a terveket illetően?
Hát ez számomra nagy öröm volt. Tehát úgy éreztem, hogy ez a szakmai elismerésemnek a csúcspontja. Én mindig erősen kötöttem Miskolchoz, tehát miskolcinak vallom magam, lokálpatrióta vagyok, tehát nem tudok csak magas szinten beszélni ezekről a dolgokról.
2004-től az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alapellátási alelnöke volt, majd pedig utána még számos titulust betöltött itt a kamaránál. Erről mit tudhatunk?
Ezt is ott kell kezdenem, hogy talán még az 1990-es években akartunk, vagy szerettünk volna egy szakdolgozói kamarát, azonban ekkor nem sikerült, mert az egyik szakma nem szeretett volna ebbe a kamarába beletartozni. Azonban 2003-ban Hévízen szándéknyilatkozatot tett 10 szakmai szervezet, hogy megalakítja az egészségügyi szakdolgozói kamarát, és én az otthonápolási csoportnak voltam a tagja, és 2004-ben jogilag is megalakult ez a Magyarország Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, amelynek alapellátási alelnökének választottak akkor. Abban több tisztséget is betöltöttem, majd általános alelnök is voltam, meg tagozati küldött, meg szakértő, meg minden. Jelenleg a tagozatnak a küldötte vagyok, országos küldött is.
Mi a helyzet a tervekkel? Hogyan áll a tervekkel? Mert gondolom azért számos dolgot szeretne még megvalósítani, esetleg tanulni is, ugye? Ahogy hallhattuk, hogy eddig is sok mindent tanult már, sok képzést elvégzett. Mik a jövőbeli tervek?
Nagyon szeretném, már szinte engedélyeztetés előtt áll a demens nappali ellátóhelyem, amit nagyon szeretnék már csak az édesapám emlékének is létrehozni, aki meghalt tavaly, és ebben szeretnék fejlődést elérni. Úgy látom, hogy a demens ellátás ma Magyarországon nagyon-nagyon-nagyon hátul kullog, a kórházak nem tudják ezeket a betegeket kezelni, hiszen a családtagnak is nagyon nehéz együtt élni egy olyan emberrel, aki, mint ahogy az édesapám is volt, hogy nem tudta, hogy mi az, hogy kanál, nem tudta, hogy mi az, hogy nadrág, tehát egy ilyen beteg bekerül a kórházba, ott eleve a humán erőforrás hiány miatt is, tehát kevés az ápoló, nem tudnak úgy vele foglalkozni, és akkor mi marad? Kicsit pihentetik, vagy esetleg kirögzítik, az pedig egy ilyen betegnél egyenesen vezet ahhoz, hogy esetleg súlyosabb állapotba kerüljön, és úgy ítéltem meg, hogy ezeknek a családoknak a segítésében a demens nappali ellátóhely, ahol reggel behozzák vagy behozzuk a, még ezt meg gondolom, hozzátartozót, és este 6-kor mondjuk hazaviszük, az nagyon nagy segítség ezeknek a családoknak.
Tanulmányi tervek, azok vannak, vagy egyéb képzések?
Gondolkoztam rajta, hogy el kellene kezdeni, a Slakta Margit Intézetnek van egy ilyen gondoskodáspolitikai szaka, egyéves, hogy azt talán érdemes lenne még megcsinálni. Sajnos kimaradt az életemből, amit egy kicsit bánok, hogy én horizontálisan fejlődtem, tehát különböző szakokat vettem fel, ami mondjuk nem várt hátrányomra, de lehet, hogy vertikálisan kellett volna fejlődnöm, tehát az, hogy ápoló, egyetemi ápoló, PhD, mert azért Magyarországon azért 20 felett van azoknak a, vagy még több is azoknak a PhD-zett ápolók száma, tehát a kis doktorival rendelkező ápolók száma, akik megállják a helyüket, tanítanak és fejlesztik az ápolást, tehát lehet, hogy erre feleke is kellett volna, csak hát már kifutottam az időből sajnos.
Mi a helyzet a tanítással? Azt szeretném még tovább folytatni?
Igen, a tanítást azt mindenféleképpen, ahogy elmondtam, hogy ha csak egy embert is, ha csak egy gyereket is tudok abba segíteni, hogy az ő pályája egyenesbe érjen, akkor már nem értem hiába, csak ezt tudom mondani, úgyhogy tanítani, igen.
A tanításhoz egy picit még visszakanyarodva, mit vesz észre egyébként a diákokon? Mennyit változtak az elmúlt évben? Egyáltalán mennyire kell a módszereken, a tanítási módszereken változtatni itt a fiatalok kapcsán?
Sajnos az a tapasztalatom, hogy régen, amíg mi szerettünk ápolók lenni, most már egyre inkább pénzkereseti lehetőség az ápolás. Azt veszem észre, hogy azt mondják, hogy ez egy biztos, tehát hogy ápolónő mindig kell. Ez egy nagyon szomorú dolog. Azt is észreveszem, hogy azok a diákok, ugye én szakmásokat tanítok, tehát érettségi után lévőket, tehát azok a diákok, akik eljönnek ide, mondjuk egy kicsit nagyobb létszámú osztályba, annak nagyon-nagyon kétharmada, vagy talán a fele nem helyezkedik el a pályán, és ez nagyon nagy probléma. Ezek az emberek tényleg már nem hivatásként élik meg, hanem pénzkereseti lehetőségként.
Hogy lehetne ezen egyébként javítani, változtatni, vagy ez már ilyen generációs probléma lehet?
Hát ezt én azt gondolom, hogy az ápolás azért nehéz fizikai és nagyon nehéz mentális, vagy mentálisan leterhelő szakma, hiszen gondoljunk bele, hogy ott a beteg ágy felett kell azonnali döntést hozni, hogy orvost hív, vagy nem hív orvost, vagy mit csinál a beteggel, és azért ez az embereket nagyon megterheli. És most lesz majd egy generációs szakadék, ugye, mert vannak az 50 év felettiek, akik lassan ki fognak futni, akkor lesz utána egy rés, és lesznek a fiatalok, hát nem tudom. Nem tudom megítélni.
Nem tértünk arra, de felmerült azért bennem a kérdés, hogy ennyi képzés és ennyi felé szerte ágazó tevékenykedés, mert hogy ezt már talán nem is munkának nevezem, hogy ugye tanít és különböző képzéseken vesz részt, és ugye az otthonápolást is szervezi, ráadásul publikált is jó néhány alkalommal. Mi az, ami önnek kikapcsolódást nyújt, hogyha erről is hallhatunk néhány gondolatot?
Igen, amit én azt tudom mondani, hogy én egy kicsit olyan introvertált vagyok, tehát ilyen magányos farkas, tehát nem magányos, magános farkas, és én szívesen olvasok például, és én minden hónapban szoktam egy bizonyos összeget áldozni a könyvekre, és engem ez nagyon-nagyon leköt.
Egy picit, ha a magánéletről is lehet megtudni, egy kicsit személyes dolgot is, hogyha kérdezhetek, hogyan él jelenleg, hogyan telnek a mindennapok?
hát nagyon jól telnek, hogy úgy mondjam, mert két csodálatos, gyönyörű unokám van, sajnos ők Németországban élnek, a fiam, a nagyobbik fiam informatikusként, a kisebbik fiaméknál még sajnos nincs unokám, ő jogász, közgazdász, Budapesten él, tehát hogy így el vagyok magamba. Itt szeretném elmondani, hogy szeretném megköszönni a volt férjemnek azt a segítséget, amit a vállalkozásom elindításához, ő volt, aki az első összeget, az önrészt beletette a pályázatba, és ő volt az, aki a gyerekeimet, amikor én iskolába jártam, felügyelte és támogatott.
És végezetül mit üzenne itt a most pályakezdőknek, akár ápolóknak, akár egészségügyi dolgozóknak?
Én azt gondolom, hogy az a jelenleg dolgozóknak tartsanak ki. Ez egyre jobb lesz. Talán rendeződik a bér is, talán olyan karrier lehetőségeket is felállítanak a kórházban, ami érdemessé teszi azt, hogy ezen a pályán maradjanak. A fiataloknak meg csak azt tudom üzenni, ez egy nagyon szép szakma, ez egy nagyon szép hivatás, úgyhogy jöjjenek ide, mert a beteg emberek nagyon szeretik őket, tehát mindig szükségük van ápolóra.
Kedves hallgatóink, idén Miskolcváros napján névódíjban részesült Virágné Kalu Ágnes egészségügyi szakember, vele beszélgettünk a mai Európa Szalonban, többek között az életútjáról, a folyamatos tudásvágyról, valamint a jövőbeli terveiről.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu
Az ágyon és vasírtra vágyom, képeket nézve felírnám az égre, hogy milyen jó volt, hogy ott voltunk végre. Régen volt, talán szeptember, mikor a szél csendet vártuk lent szepeszten, s az esőben áztunk megint, s végre a hajunk is megérkezett. A kapitány köszönt és tovább bevett. A nézettségindex meg egyre nőtt, mikor egyszer csak táncolni kezdtünk. Csúsztunk, meg másztunk, és azt énekeltük, hogy la 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 la. Jó volt ott az a régi hajó, úgy ringatott, mint egy rossz hintaló. Kívántunk ezt is, azt is. De jó volt ott az a régi hajó, úgy ringatott, mint egy szép altató. S táncolni vittük az angyalokat, s énekeltünk estét. La 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 la. Most fekszem a kádban, műzli a számban, eszembe jut, hát én nem erre vágytam, de milyen jó itt nekem. Kávét iszom, meg narancslevet, zöldséget eszem és roskenyeret, pocogni is elmegyek. Eszembe jut az a régi eset, mikor a legváros fánkom a vízbe esett. Cigaretta füstölt és ültünk a bárba, a fél homályba. Csúsztunk, meg másztunk, és azt énekeltük, hogy la 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 la. De jó volt ott az a régi hajó, úgy ringatott, mint egy rossz hintaló, s kifogtuk együtt az aranyhalat, s kívántunk ezt is, azt. Úgy ringatott, mint egy szép altató,
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a mai Európa Szalon végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Búcsúzik a szerkesztő, Huszár Kata, viszont hallásra.
Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Oh, 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 oh. Neki szegeztem én a kérdést, hogy szeretsz. Neki szegeztem én a kikötőben. Mikor indultam én Dél-Afrika felé, úgy fél négy felé, mikor a nap forró, indul a hajó nyári délután, kérdezem, szeretsz? A ház, a ház, a házra vigyázol-e? Őszös férfi, sapkáján aranysár. Nyári délután, indulás előtt. Most ez vagyok én, és a másik az te vagy. Ami történt még itt, az feled is felé. Minden álmomban, százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Te segítesz, ha meggyújtom a lámpát. Ébredés után még egy kicsit. Itt maradsz velem, mielőtt elfelejtelek. Elfelejtelek, majd váratlanul. És egy másik helyen találom magam. Az a fogoly vagyok, számom 307. Aki megszökik üldözőit egy kis utcában, lerászol. Csönget egy helyen, s te nyitsz rá ajtót. Jössz megint velem, de ezúttal sötét van. Léteink alatt ropog a kapics. És egy kastély felé, ami úgy szintén sötét. Csak a másodikon látni lámpát. Amíg függ a szemünk, míg az óvatos cipők. Csak az utat lesik, úgy megyünk ott. Minden álmomban, százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Százféle változatban, és mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz.
Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkész.
Látogató.
Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11.